tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
És tele a stúdió is visszatérő és debütáló arcokkal, hangokkal, ugyanis Farkasházi Tivadar mellett most Farkasházi Benedek, akik 25 éve együtt csinálják a hócipőt, de itt van velünk a Diós Győri Lánctalpas Löveg Aranyosi Péter is.
Igen, szervusztok mindenkit, üdvözlök!
Meg akarlak lepni téged. Na. Mi közöd a lovakhoz?
Annyi, hogy én nagyon régen Görömbölyön voltizsáltam, ami abból állt, hogy azt mondták, hogy majd lehet a lovan lovagolni és tornázni. Én egy vékony gyerek voltam. Odáig jutottunk el, hogy heteken keresztül egy ördög nevű lovat takarítottam 7 nappal átéve, aki olyan mocskos volt, hogy voltam, tudom én, 36 kiló, és oda nyomott mindig a beton falhoz. Úgyhogy én a lovaglást nagyon gyorsan abba is hagytam. Ennyi közem van a lovakhoz. Szerettem őket, de ők nem engem.
A lovon tornázni
az a voltizsálás, igen.
Magyar vándorba végigmész a farától a...
Igen, igen, igen. Az kellett volna. Tehát azt látták bennem, hogy én milyen ügyes gyerek leszek, hogy majd voltizsálok a lovon.
Ahogy én behoztam a műsorba Benedeket, te rögtön behoztad Aranyos Maricát. Én azt hittem, hogy rokonok vagytok, igen. Csak egy éberült lespolt a nevéből, aki később a Litkai felesége lett. Azért hoztam szóba, mert tudod-e, hogy magassági országos csúcsot tartotok?
Nem. Miben?
Aranyos volt minden idők legjobb magyar díjugrató lova 207 centivel. Szatola Albert lovagolta 1955-ben.
Hát kész, meg vagyunk.
10 éves voltam, úgyhogy ennyi között van.
Aranyos volt a ló neve?
Aranyos volt a ló neve. Édesem. Minden idők legjobb magyar díjugratója. A te sapkádhoz meg annyi közöm van, hogy kérlek szépen, nekem az 50-es években már volt baseball sapkám. És 83-ban, amikor a Washington Redskins...
A Redskins az amerikai foci, igen, Nationals a baseball.
Igen, Super Bowl-t nyert, igen. De nevet kellett változtatni, ugye a részbőrűek, illetve vörös arcúak nem lehettek. És a Stefán Kékénél sétáltam 83-ban, és egy bácsi, aki tele volt almaszappannal, meg mindenfélevel megkérdezte, hogy hol vettem a sapkát, és mondtam, hogy itten jobbra a Grabenen befordul, ott megy 6000 kilométert, és újra megkérdezi. Elindult. Ilyen szemét voltam. És még egy személyes dolog, hogy a héten volt a névnapom.
Nagyon boldog.
Nem azért mondtam, 2 névnapom van, szerinted melyiket tartom? Az egyik a Hitler születésnapja.
Április 20.
Igen, a másik kérlek szépen a berlini fal leomlása.
Ezt, valószínűleg ezt.
Igen. Benedek a győzelem napján született.
Melyik győzelem napján? A nyugat-európai
szerintem
győzelem
napján? Szerintem a Dinamo Magdeburgra célzott, mert amikor születtem, akkor éppen egy kegdöntő zajlott, és az egyetlen kegdöntő, amit keleti csapat nyert, a kelet-német Dinamo Magdeburg, akik egyébként most fognak valószínűleg följutni a Bundesligába, de az AC Milánt verték 2-0, tehát így nem lettem AC Milán szurkoló.
Én szóltam ennyi. A Miminek, hogy siessen át a második félidőt, még látom, de te megmondtad, hogy melyik győzelem napját, mert te tudod.
Hát mert van május 8 és május 9. Azért kérdeztem, mert 8-án ugye nyugati, a 9-én a szovjetek.
Ott eldőlt a sor.
Igen.
Tedd ide, akkor kérlek a berlini fal leomlásán áltas, mert akkor ünnepelhetünk együtt, mert én meg november 9-i születésű vagyok.
November 7-én ott voltam Berlinben, és tovább mentem. Van ilyen állat a szakmában?
Itt úgyse lesz már semmi, nem?
Tényleg ott voltál a fal lebomlás előtt 2 nappal? De hát nem volt semmi a levegőben.
Semmi, mentünk tovább.
Mentetek venni gofrisütőt? Írába, ennyi. Itt le fogom lenni, mert Erik már a gofrisütő nem várhat. És elmentek gofrisütőt. Ett a porszívó.
Dániában mentem anyámnak kocsit venni.
Ennyi. A kis Nissant?
Igen.
Emlékszem rá.
Igen. Mondtam, melyik kocsi van egy óra alatt. Meg
Éva néni nagyon büszkén, azt hiszem 35 évig. 35 év alatt szerintem 38 kilométer ment vele, de szépen lemosta.
A műszerfalnál volt két szét, hogy ki és be, és kérdeztem, anyám, ez micsoda? Azt mondja, a riasztónak a kapcsolata.
Éva néni rendszeresen látogattam, Teddy nélkül, egy kicsit okosabb volt, mint Teddy, most ebben nyugodtan mondjuk.
Én ezt nem hiszem
De. És ő mesélte, hogy ugye ő a kis szobában lakott ott Szárszón, és nem értettem, hogy az ágyánál miért van egy kilukasztott papírzacskó. És azt mondta, hogy azért van, mert ő itt egyedül él, és hogyha jön a betörő, akkor a fejére rá fogja venni a papírzacskót, és azt fogja mondani a papírzacskó mögből, azt fogja mondani, hogy 5000 forint ott van a kis szobor alatt, nem láttam semmit, vidd el a pénzt. És ő ezzel védekezett, hogy egy papírzacskó volt a fej. Viszont ha megkérdezted, hogy 62-ben kinyerte az ügetőt, akkor megkérdezte, hogy délelőtt vagy délután. Tehát ilyen szintű volt.
Sőt, ha már megengeditek, amikor most készültem erre a mai adásra, akkor elém dobott a LinkedIn, ami egy ilyen szakmai közösségi oldal, egy beszédtechnika tanárnak a posztját. Nagyon szépen hosszan ajánlja magát az érdeklődők figyelmébe, egy mondatot ragadnék ki onnan. A beszéd állapota akár az előrejutás elgáncsolója is lehet, ha csak nem vagy Aranyosi Péter, vagy Farkasházi Tivadar, hiszen akkor védjegy.
Mellém fölvett a Duma Színház egy beszédtanárnőt, az ötödik orvotás sejpített. Legyőztem. Ennyi más hangzott egymás után elmondani. Azt mondta, de hát maga nem is sejpít. Hát mondom, igen, hogyha így rákészülök. Na de hogyha jár az agyam, akkor így beszélek, és akkor már igen.
A rádió elnöke megkérdezett tőlem, hogy nekem nincsenek személyes ambícióim. Mondtam, hogy a Mikrofonbizottság elnöke szeretnék lenni. Egyébként, amikor a Habsburg otthon nálunk ott, azt hitte, hogy parodizálom.
Igen. Igen.
Akkor meglátjuk, hogy mi elkezdünk el sejpíteni, vagy esetleg racsolni a következő 50 percben, amikor is a mai adásban többek között szó esik majd brüsszeli pártokról, öreg katonákról, luxizásról és inflációról is, de akkor kezdjük talán az év, hanem az évtized sajtótörténeti momentumával, ugyanis Hont Andrásnak adott interjút Orbán Viktor. Dün-dün-dün-dün.
Ez a műsor ez úgy kezdődött, hogy Hont András az alábbi felvezetőt tartotta. A mostanában több kijelentésével és nagy vihart kavaró Orbán Balást készültünk meghívni, amit az egyik lelkes kollégánk úgy értett, hogy ha Orbán, akkor elküldi a miniszterelnökségre is. Orbán Balázsra le is ment az interjú, mire a legnagyobb meglepetésünkre kaptunk egy visszajelzést a miniszterelnöki sajtóirodától is, hogy akkor szívesen jönnének. Minek köszönhetjük a látogatást, tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnöknek. Hont András, én ugyanígy kerülök ide, ugyanis a Klubrádió szerkesztői kiküldték el a műsorra a meghívókat az Aranyosi Petinek, mert beütöttek valami farkasházit, megkaptam én is, elfogadtam a meghívást, úgyhogy visszamondani nem lehet, most már itt vagyok, lesz, ami lesz.
Orbán Viktor ezt válaszolta. Jött egy meghívó, gondoltam, akkor eljövök, egyébként szívesen elmegyek mindenhová, ahol van esély arra, hogy értelmesen el lehet beszélgetni. Melyik a hihetőbb szerinted, a Hont? Véletlenül valaki elküldte, és az Orbán eljött, igen, vagy pedig ez, hogy
bárhová... Én a másodikat abszolút hihetőnek gondolom.
Bárhová szívesen elmegy.
Kíváncsi lennék egyébként, hogy a Partizánba elmenne egy élő műsorba, mert arra azért fölhívnám.
De utoljára mikor beszélt emberrel?
Hát néha, amikor magozik a foci meccsen, akkor lesz olyan, hogy
a folyosón.
Á, úgy nem jellemző.
De lehet, hogy ők is hallgatnak minket, és elkezdték ők is egymás között humorizálni.
Megleplek titeket, mert a Hócipő is küldött neki meghívót, és elfogadtam, mert ő szívesen eljön valahova.
Ó,
úgyhogy most itt van a körünkben.
Egy Pinocchio, jó.
Geppetto mester, tessék, lehet kérdezni tőle, ő be van rekedve,
aha,
és arra kérdezi, hogy én tudok Orbánul, tehát én tolmácsolnám, hogyha...
Igen!
Tudod, mi a baj, hogy nem kaptam meg előre a kérdéseket, hogy miket tegyek fel neki, pedig az olyan jól megy, de akkor most improvizáljunk kérdéseket?
Igen.
Mindjárt gondolkodom, mert úgy kell kérdezni, hogy arra valami hősiesen tudjon válaszolni. Tehát ez nagyon fontos.
Jó, te egy olyat, én pedig ilyen zavarba hozósat megpróbálom. Miniszterelnök úr, mi az ősélménye az inflációval kapcsolatban? Egyáltalán itt most Magyarországon van-e ilyen?
Az inflációt legyőztük, viszont örömmel értesítem a fiatalságot, hogy hamarosan közeleg a vakáció.
Ennyi. Igen, ilyeneket szokott mondani. Tudom, isteni, igen. Miniszterelnök úrtól azt szeretném kérdezni, hogy Soros György jöhet-e még Magyarországra?
Brüsszel. Brüsszel nevű terület.
Brüsszel nevű terület, igen.
Miniszterelnök úr, mit szól a vejének a váratlan, ám de radikális vagyonosodásához?
Nálunk az a szokás, hogy a szülők nem szólnak bele a vők dolgaiba, és nem szedik a megyet fedeles kosárba.
Vő ügyekkel nem foglalkozik?
Azt mondja, hogy ezt a kérdést nem kapta meg előre.
Én pedig azt kérdezném miniszterelnök úrtól, hogy bajnok lesz-e a Puskás Akadémia, és mi lesz, hogyha mégis?
Na ugye?
Az is jó válasz, a labda gurul.
Annyit hagy mondjak el, hogyha valaki akar otthon egy Orbán Viktort, hogy ezt a Via del Tritonon vettem a Miminek, az a Pantheon és a Marcus Aurelius 30 méteres oszlopa mellett van, csak Pinocchiót árulnak, de hogyha valakinek ez drága, akkor van kisebb kiszerelésben is.
Isteni, ez már Rogán Antal vonásait. Nagyon jó.
Igen. Az volt a jó Orbánban, hogy nem csak kérdéseket kapott, hanem válaszolt is, és elmondta, hogy az összefogás 2021 őszén pártszinten és miniszterelnök jelölti szinten is előttünk volt. Na most én megnéztem a számokat, a nézőpontnál 2021 októberében 56-ot mértek a Fidesznek, 42-t az ellenzéknek. Ez 14 pontos Fidesz előny. Uh-huh. A század végnél 50-et a Fidesznek, 44-et az ellenzéknek, ez 6 pontos, a kettő átlaga 10%-os Fidesz előny. Uh-huh. Ugyanekkor a medián 47-44-et mért a ellenzéknek, a Republikon 52-44-et az ellenzéknek, ezeknek az átlaga 5 ellenzéki előny. Tehát Orbán Viktor elmondja azt, hogy 2021 októberében vezetett előttük az ellenzék, kimondja az 5%-ot valamennyivel, miközben soha nem publikáltak ilyen adatot az ő intézetei.
Tudod, onnan szép nyerni, amikor valakit legyőzöl, akkor amikor meséled, akkor egyre többen van.
Azt mondtad, hogy valakit. Ugye a Kádár azt mondta, az az ember, mondta Nagy Imélye. Hallottad a szájában, hogy Magyar Péter?
Nem. Hát nem fogja magához fölemelni. Azért, mert esetleg rá többen szavaznának most. Hát az egy év múlva fog kiderülni.
Én nem kommentálom a Hont Andrást, mert bizonyos differenciáim voltak vele, és azt hiszem, hogy vissza akarok vágni. De azért az interjút nem hallgattam végig, de egy érdekes szószetétet hallottam, és azt hiszem először használta, hogy neki van két kulcsminisztere. Attól tartok, hogy egyszer Matocsinak kölcsönadták a kulcsot, nem?
Nem, ő elvitte, szívem. Hát ő elvitte a szép kulcsot kulturáltan.
Szerintem itt másról van szó, mert ő ki is mondta, hogy Rogán Antal és Gulyás Gergely az ő kulcsminisztere, és szerintem elharapta a szót, és azt akartam mondani Rogánról, hogy a kullancsminisztere.
Nagyon Orbán Viktor vezette ezt a beszélgetést, tehát lehet, hogy meg volt beszélve, sőt biztos, hogy meg volt beszélve, nem is ez a baj, hanem hogy nem volt még játszmája se Hont Andrásnak, tehát még pontot se fogott. Még a visszakérdezései, vagy belekérdezéseinek se volt éle. Hát így
de
is
neki
lehet.
Mindig vannak ilyen legendás mondatai, amit aztán öblöget a sajtó. Ugye volt egy ember, aki egyszer azt mondta, hogy átkelünk a Rubikonon, igen, óriási taps, éjjelzés a légiók éjjeneztek, utána azt mondta, hogy a kocka el van vetve, megint hatalmas üdvivargás, aztán valami pontoszi királlyal csatázott, akkor azt mondta, hogy jöttem, láttam, győztem, ennek is óriási sikere volt, és aztán a Kapitolium lépcsőn egy kisebb csoportosulás támadt, mert azt mondta, hogy te is fiam Brutus.
24-en megszólt.
Ne, de előtte azt mondták, ez nem volt valami jó mondás.
Igen, jó.
Korongból adódóan megerőlegeztem magamnak, hogy én legyek most itt a közösségi média szakértő no. is, és tényleg csak egy Facebook csoportot fogok mondani, szóval nem én mondom ki, de több mint 1600 tagja van a Facebookon a Hont András Kussolj Már csoportnak. De vannak még emberek,
a Balaton akik... tagadók társaságának azért több.
Ott egy picivel több van.
Van Balaton tagadók társasága.
Én finomabban fejezem ki magam, hogy visszatalált a Fideszhez. A kettő között hol volt, azt most nem filtratnám. De ugye mondják, hogy tiszások, és mondják, fideszesek. Na most ennek nincs ritmusa. Ezért azt gondolom, hogy úgy kéne mondani, hogy a tiszások és a fidisek. Mi nem beszélzik őket, aha, hogy fidi. Igen. Tiszások, fidisek.
Te, hogyha már behoztad a Tisza pártot, akkor Orbán Viktornak volt véleménye, és van is még véleménye, ugyanis azt mondta, hogy a Tisza párt az nem egy magyar párt, az egy brüsszeli párt, tehát az Brüsszelből tartják, ott vannak a gazdáik, azt csinálják, amit ott mondanak nekik, Kollár Kinga szavai pedig példátlanok, akár csak az összedi beszéd, mert az ember hallja a saját fülével, hogy egy EP képviselő örül annak, sőt, azon dolgozik, hogy a brüsszeli források ne jussanak el hozzánk.
Meghallgattátok ezt a Kollár Kinga beszédet? Én angolul ugye szót nem értek, de magyarul lefordítva.
Annyira értetted akkor, mint Dajs Tamás.
Az igaz. Jelezném, hogy a Kollár Kinga egy éve van kint, és perfekt angolul. Dajs Tamás 15 éve van kint, és nem tud felolvasni angolul egy szöveget. Ez az én angol tudásommal egész jó lehetnék ott. Én meghallgattam magyarul, ő annyit mondott, hogy a pénzelvonások miatt a magyar kormány nem tudta a kórházakat felújítani, nehéz helyzetbe került a magyar kormány, ez a Tisza párt malmára hajtja a vizet. Ő tulajdonképpen egy politikai elemzést adott, semmi többet nem, tehát lehet, hogy nem az ő dolga, de hát nem azt mondta, hogy ő csinálta ezt, hát nem is csinálhatta. Én nem érzek benne olyan rettenetes dolgot, hogy...
Alábecsülötte azt, hogy mire képesek a brüsszeli ügynökök, ez a szavak ja, teremtő erejében.
Még nem volt ott, nem de már oda hatott.
Pontos.
Igen. Ahogy annak idején mondta, sose felejtem el a Kövér László, hogy ő már akkor fideszes volt, amikor az MSZMP-be dolgozott.
Az Európai Uniónak világosá kell tennie, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból hazug és csaló a kommunizmus elkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak, mondta Orbán Viktor szintén 2006-ban az összödi beszéd évében.
Nagyon fontos, 2006-ban Kövér Lászlót megkérdezték erről a mondatról. Orbán azt mondta, hogy az Európai Unió gyakorlatilag tagadjon meg segítségnyújtást hazug és csaló kormányoknak. Kövér válasza. Én azt gondolom, hogy az elemi erkölcs követelmény egy olyan nemzetközi közösség számára, amik mindig azt hangoztatja, hogy nem pusztán gazdasági érdekközösség, hanem értékek közössége is, azt hangoztatja, hogy a demokrácia, a civilizáció letéteményese, hát akkor tessék komolyan venni a saját normáit a saját területén belül.
Igen.
Picit máshonnan közelítek 2006-hoz. Első szabad választások 1990, MDF, a nyugodt erő.
Bocsánat, milyen tag voltál te akkor?
Akkor már nem. 92-ig voltam Fidesz tag, de ott
hagytam
őket.
Pedig most, igen,
pedig most a nevedre rá tudtunk volna iratni legalább két megyét.
Milliárdokról
meg három kastélyt. Meg egy vízátemelő művet. Meg egy stadiont.
Hát, hogyha a Teddy november 7-én jött el Berlinből, akkor érted, hogy 92-ben
a fiam. Én tudom, megyek ki. Anyámnak a nyakában egy kereszt és egy Dávid csillag volt. Kérdeztem, hogy miért? Azt mondja, én tudom, megyek.
Szóval, hogy mondtam, hogy az Éva néni okosabb volt, mint a Teddy.
Hogy jutottunk el 2006-hoz? 90 MDF a nyugodt erő, abszolút pozitív üzenet. 94, az MDF már romokban, MSZP, Horn Gyula képe, a megbízható megoldást, természetesen, hát akkor még ilyen pozitív
kampányszöveget. Koronás Gyula.
Igen, igen. 98-ban az SZDSZ egy olyan kampány szöveget talált ki, hogy a mai 20 éves kampánymenedzserek szerintem fogpiszkálóval egy egyesével tépkednék ki a hajszálaikat. Ők azt írták a plakátokra, hogy tartsuk a jó irányt. 2002-ben még a Fidesz is pozitív volt, igen. A jövő elkezdődött.
Igen.
És 2006-ban, miután követelték, hogy az Európai Unió ne segítsen a magyar kormánynak, azaz, ezt már nem mondták ki, hogy ne adjon pénzt, azaz élnek rosszabbul a magyarok. Mi volt a kampány szlogene?
Mi?
Rosszabbul élünk, mint négy éve. Tehát először követeled, hogy te ne adjál nekem pénzt, hogy rosszabbul élnek az emberek, és aztán ez a hatalmas kampány szlogen, ami végigment, ez volt az első alkalom, amikor az összes óriás plakát helyett elfoglalták Simicskának a Mahírjába, és az egész országban ezt láttad minden, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve.
Ez tényleg? Na, jó kifigyelted, jó. Danulék.
Megkérdeztem Geppetto mestert, azt mondta, hogy most pihenni szeretne a Pinocchio.
De hogyha valaki szeretné élőben is megcsodálni, hogy milyen illusztris vendégünk volt itt 5. és 6. tagként, azoknak ajánlom, hogy a YouTube-on is csekkolják le ezt a műsort, hogyha esetleg eddig csak
mindig elfelejtjük, hallották. Hogy ezek a üzenetek, ezek tulajdonképpen a hívőknek szólnak. Ugye Viktor Isten ki nyilatkoztat, és mindig a legutolsó kinyilatkoztatás a fontos, hogy mi volt 2 hete, hogy ő homlok egyenes más mondott, vagy 2 éve, vagy 2006-ban, ezeknek nincs jelentősége.
Egy nagyon fontos dolgot mondtam, mert ezen tépelődik évtizedek óta egy csomó hívő, hogy lehet az, hogy most másképp vannak a dolgok. Hegyes Halomba kérek szépen, láttam a metamorfózisát, hogy megbolondultak a vámosok, igen? Amit 2 héttel ezelőtt, mint népellenségtől el lehetett vinni, azt megengedték, és gyűlölettel nézték azokat, akik most, mit tudom, több almaszappant vagy Jakobsz kávét vihettek,
igen.
Mert nem azt mondták nekik, hogy ez most egy pénzügyi elírás, hanem hogy ezek imperialisták, akik be akarnak csempészni dolgokat.
Igen.
Tehát ezzel most egy csomó embert felszabadítottál. Tehát mindig az utolsó?
Mindig az utolsó.
És alaptörvénynél most a 15.
Mindig az. Az kőbe van vésve, de most már olyan jó anyagok vannak, hogy a kőbe lehet húzni misunggal, és akkor újra lehet vésni. Sőt, bele lehet plusz dolgokat venni. Tehát mindig a legutolsó kinyilatkoztatás is a lényeg, és majd ő megmondja. Ahogy a néni mondta, boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Pont. Hát én egyszerű. Mi vagyunk bonyolultak, hogy gondolkodunk a világról. Hát nem is értem. Hát miért kell gondolkodni? Ez az emlékezet, ez a legrosszabb. Teddy mondja, hogy 60 év, visszatud emlékezni az 5 éves korára. Milyen hiba ez? Nem kell visszaemlékezni.
De ha visszatudok, csak a tegnapira nem tudom. De kérlek, hogy mondtál egy fontos szót a csapatunkat. A Diósgyő, az most...
Most nagyon jó, aztán 6. Nagyon jó, bár kikaptunk a Debrecentől, igen, állítólag leadták a meccset, teljesen.
De viszont minden... most a legutóbbi fordulóban...
Most 2-1 volt. Mi volt?
Puskás Akadémiát sikerült megvenni. 2-1.
Igen, igen. Hát, így nem lesz Kossuth Díjat. És se lesz a kormány biztos. Egy kicsit oda kell.
Ez a gyerek életveszélybe került miattatok.
Mert?
91-ben vagy 92-ben bajnokságra állt a Fradi, de Diózsőrbe győzni kellett.
De Diózsőrbe kiesésre állt.
Igen, én emlékszem.
És ami 6 vagy 8 ezer Fradi dukkel volt lent, és 3000 főhelyre bepéselték.
Igen, igen, emlékszem.
És én ott voltam,
bocsánat, nem tudják, hogy a Diózsőri stadion az olyan volt, hogy nem egy összefüggő nagy lelátó volt, hanem ilyen gyufaskatuják álltak körbe a szektorok,
igen,
és azok a szélén le voltak betonnal zárva, utána szakadék, jött a következő szektor, tehát igen, a kettő között volt, mit tudom, néhány méter.
8. Igen, nem kevés. Nem lehetett átugrani, mert ha kevés lett volna, akkor átugranak.
3000 ember közé 6000 nem fér be, és ott voltam a 11 éves Attilával, és a 17 éves Bencével, és akkor mesélj, hogy mi történt.
Ott találtunk helyet, ahol találtunk, a Fradi táborra szemben, a kapu mögött.
A B közébe.
A Diós Györgynek a legvéremesebb szurkolói voltak.
Fejelt vagy lőtt egy gólt.
Igen.
Felugrottam és elkezdtem őrjöngeni. Eddig rendben volt, de én barom állat megfordultam, és nézett rám 2000 kókat ember, akiket akkor rúgtak ki a Diós Györgyi vazsjából, és ott mellettem, aki megrúgta, hogy Farkas Ász úr ezt ne csinálja. És a Vukovics...
Rúgott még egyet.
És még egyszer megcsináltam.
Én úgy hallottam, hogy fölindítottál ordinári hangon, hogy... És megfordultál 3000 barna szempár nézett, és valaki felindított, ez hülye, ismerem, ne öljétek meg. Az valami üzemi könyvterjesztő lehetett, mert hát Tedit kiismerte 90, nem tudom, egy Diós Györgyben egy-két ilyen whitefülő ember, aki, de azt az egyet megtalálta Teddy, ezért van most itt.
Amit a Teddy kihagyott a történetben, hogy mi, amikor leültünk.
Hogy titeket megvertek viszont.
Nem. Mögöttünk ült egy olyan társaság, akikkel nadrág volt, de ing nem. És mindenkinek a kezébe egy 2 literes PET palack tele ilyen házi borral.
Savankásszal.
Igen, és azból a savankásból megkínáltak minket, és elfogadtuk.
Ajaj, Borsodban nem fogadsz el, Borsodban nem fogadsz el italt.
Muszáj volt. Nagyon sokan voltak.
Egyébként ők ezt nem is tételezték föl.
Tehát ők voltak azok, akik aztán mindenkit így leintettek.
A keresztúrán a komplet novellái vannak ebből, hogy egy ember, aki a Fradi szektorban átült Diós Györgyben, és átdobták, mint a győzelmi zászlót a 8 méteren keresztül. Ott legyél boldog jó barát, és így átdobták a 8 métereket. Tehát azért ilyen nincsen. Ez nagyon nagy dolog volt. Ez fegyvertény. Egyébként, amikor 3-4-re nyert a Fradi pályán a Diós Györ, én ott voltam, én is a Fradi szektorban ültem ugyanígy. Ha beültem volna a Diós Györ szektorba, akkor hiába mondtam volna, hogy Kispesten lakom, engem hazatolontolnak Miskolcra, mert a rendőrök kísérték végig a keletibe ugye az embereket, és ott kötelező volt felszállni a vonatra. Tehát én ezért a Fradi szektorba beültem, és nagyon szomorú voltam, így csináltam, és srácokkal mondom, most jobb volt a Diós Győr, most jobb volt. Ez a Kulcsár, ez rettenetes, ez a Kulcsár. Kulcsár, hogy emlékszel, ilyen rücskös arca volt, és ő rúgta be a negyedik gólt, úgy emlékszem, de lehet, hogy nem, mert ilyenkor jönnek a izé, nem úgy volt, nem így volt, de mindegy, és mentünk le a metróba, mondtam, most jobb volt a Diós Győr, az anyuk picsáját, most jobb volt a Diós Győr. Úgyhogy én is voltam egy ilyen helyzetben, ezzel szemben Barát Attila, drága barátom Miskolcról nyomdász, aki pedig ő Fradi szurkoló, és Anderlecht Fradi mérkőzésre a barátja, aki kint élt Hollandiába, vett neki jegyet, de milyen hülye, az Anderlecht szektorba vette, és a zöld-fehér sálat megette az Attila, mert az Anderlecht szurkoló között érezte, hogy nem szabad elővenni. Úgyhogy megette a sálát.
Életveszély volt jegyet szerezni, úgy adogatták ki a pénztárt az embereket, és volt egy
jegyet. Az Anderlecht neccsen?
És kint sétáltam a pénzverde. Nemzeti verde az volt kiírva, mert a pénzverde az így elromlott, és annyira ideges voltam, hogy kint sétáltam, és a morellás figyeltem. De az, ha beszéltünk erről a meccsről, innen kívánjunk minden jót a Nyilasi Tibornak. Ő volt az edző akkor ezen a Fradi bajnokságon a Diós Győr ellen.
Igen.
És a lóversenyen ismerkedtem vele össze, mert titokban oda járt, és nem mert a első helyre menni, a harmadik helyen a kanyarba ült, 200 méterre a céltól, csak a lovak fenekét látta, és azt mondták nekem, hogy a célfotónál megmondja a Nyilas a befutási sorrendet. Igen. És egyszer oda mentem, és 3 órát figyeltem, mert mondom, ilyen nincs, 200 méterre nem lehet megmondani 3 lóseggből, hogy megnyert, és megmondta, na azért látott ő így a pályán.
Ennyi.
Sehol nem vagytok hozzám képest. Úgy ember még nem járt, hogy egy percen belül Fradi szurkolók, meg Újpest szurkolók is meg akarták verni. 4 hülye gimnazista. Kimentünk Újpestre a Fradi meccsre. Igen. Fradi zászlóval a nyakunkba természetesen, igen, és hát tojtunk arra, hogy van egy hivatalos találkozópont, ahonnan bekísérik a fradisokat.
Igen.
Mi mentünk, ahogy gondoljuk, hát mi, hát
Pesték vagyunk.
Pesték vagyunk, sok helyen voltunk már.
Siófokon sem volt semmi balé.
Fradi sállal a nyakunkba befordulunk a stadion felé, egy utcasarkon, igen, és egyszer csak azt látjuk, hogy egy kocsma előtt tőlünk 30 méterre áll 50 új pesti. De nem ezek a nyápicok, hanem a 200 kilós állatok. Megláttak minket, söröket azonnal eldobálták, hörögve, üvöltve elkezdtek futni felénk. Na mondjuk, a jó életbe hova jöttünk, sálakat azonnal be a kabátra, és elkezdtünk futni az ellenkező irányba, ahol elfordultunk balra, ahol meg előttünk 50 méterrel ott volt a Fradi tábor, amit éppen kísért be a rendőrség a stadionra, és a Fradi tábor azt látta, hogy 80 újpesti fut feléjük, az élünkön 4 nyeszle gyerekkel. Azonnal előkaptuk a Fradi sálakat, bestisztoltunk a Fradisok között, aztán lett, ami lett.
Akkor most én is megidézném a kulcsminisztereket, mert hogy túlzónak minősíti Erdogan feleségének a 20-30 millió forintos ruháit, illetve táskáit. Ezt kérdezték a Kormányinfón Gulyástól, aki azt találta, hogy megkérdezte ő erről Erdogant, jó barátját, aki azt mondta, hogy hazugság, hogy azok a feleségéi lennének. Arra a kérdés, hogy akkor bérelte vagy leasingelte azokat, már nem tudott válaszolni, van ilyen. Tibor István is cáfolta, hogy az a potom 250 milliós Ferrari az övé lenne, aminek a volánjánál Marbellában lefényképezte. Matolcsi Ádámról pedig azt állította Hatházi, hogy 2,9 milliárdért árul egy 286 négyzetméteres dubai lakosztályt, de ő is szintén cáfolta egy hirdetést, bárki feladhat, ugye ezt tudjuk.
Hát mind. A Lázár itt cáfolja, neki vadászkastélya van, csak nem tudja, hogy az anyja telkének a kellős közepén volt egy vadászkastély az egyik nap, és Orbán Viktor is csodálkozott azon, hogy az apjának van egy majorsága.
Ő azt mondta, hogy hát az, ő nem az apja. Hát a Honta interjúban azt mondja, én támadhatatlan vagyok. Hát nekem semmi nincs a nevemben.
Mindenki kölcsön...
Kölcsönkastély. Volt ilyen film, nem?
Igen.
Én csak azt nem tudom, hogy Tibor István Orbán ráhetett, kölcsön vette, vagy leasingen. De ha visszamegyünk Dubajba, akkor ez a bizonyos hirdetés, amit Hatházi kitúrt és közreadott, ez mutatja a helyszínt is, ez Dubajnak a legszéle. Ez gyakorlatilag Dubaj külső, mert ugye a Pálma-szigeten van, az egyik irányban csak víz van, a másik
mondtad
irányban...
Mondtad, hogy
Istenem!
Viszont ezt a profilt, amelyik föltette ezt a hirdetést, Ádám György Matolcsi névvel egy éve regisztrálták, ezt mutatja a rendszer. Aha. Na most mennyire életszerű az, hogy valaki le akarja járatni Matolcsi Györgyöt, és akkor egy éve regisztrál egy Matolcsi nevén lévő felhasználót, hogy na majd oda egyszer fölteszem.
Benedek, bocsánat, egy évvel ezelőtt kezdte el Magyar Péter az országjárását. Itt azért lehet, hogy ezek nem véletlenek.
Ezek aknamunkák voltak.
Ugye?
Aknamunkák. De egyébként nem értem a Rogánt, hát ugye neki óriási jövedelme van a feltalálásból. Hát akkor miért ne mondhatná a gyerekek, hát kérem szépen én a feltalálásból.
Mondta szó szerint a következőt.
Hát
mondta,
nagyon ügyes.
Következőt ügyes. Mondta a szó szerint, azt, hogy bevallott jövedelmem, amivel rendelkezem, az azért nem kevés.
Így van.
Neki van egy bejegyzett találmány, digitális aláírás.
Nagyon jó. Nem értjük, de nagyon jó.
Peti, leszel a strómanom? Csak úgy a játék kedvéért.
Azt akarom kérdezni, hogy megérje, tehát, hogy, egy évet,
vagy
hogy mennyi pénz, ha egy évet le kell ülnöm.
Tegyük fel, hogy a Tivadarnak van egy olyan találmánya, igen? Hogy te főzés közben stand-up-olsz.
Nagyon jó.
Én ehhez hozzáteszem azt, hogy a legjobb poénoknál hagymát is vágsz, hogy mindenki sírjon a közönségben.
Isteni.
Ezt mi levédetjük, utána megkeresünk téged azzal, hogy Peti, levédettük neked ezt a technikát, akarod-e megvenni, nyilván elküldesz minket a fenébe. De ezek után én megkereslek téged, hogy Peti, neked hány fellépésed van egy évben, és mennyit keresem? Mondjuk te azt mondod, hogy 100 petákot kapsz egy fellépésért, igen? És akkor azt mondom, én leszervezek neked még 100 fellépést erre az évre, és fellépésenként 10 000 petákot kapsz, csak ebből a 10 000 petákból jogdíjra nekem az én találmányomért, hogy te főzöl, igen, a stand-upolás közben, kifizetsz 5 000 petákot.
Igen.
Erre igent mondasz,
hogy mennyi idős a hajós kapitány? Mi a kérdés?
Várjatok, gyerekek!
Elveszítette, te is a fonalat!
Igen, várjál!
Tézeusz vagyok is!
Így lehet ugye egy találmányból nagyon komoly pénzhez jutni, amit Rogán Antal áll.
Igen.
Egész véletlenül, semmi köze hozzá, szívül utálom a konteókat, Rogán Antal találmány a digitális aláírás, az bekerült a digitális állampolgárság applikációba, DAP alkalmazás.
Aha.
Tehát Ez váltotta le az ügyfélkaput. Van benne egy digitális aláírás, ami jelen pillanatban csak mobiltelefonon használható.
Én megpróbáltam.
Képzeld el, hogy szerződést írsz a mobiltelefonodon, és aztán ez az alkalmazással hiteles.
Megpróbáltam ezt, anyósommal pedig ő okos. Megpróbáltuk, a 22. percnél lelkileg összeomlottam. Nem sikerült. Ez a
digitális... Aztán éppen nem működik. A mobiltelefonon megírt szerződést.
Ja, én hibáztam. Akkor viszont itt van a Rogán Antalnak a következő óriási bevételi forrás, hogy ez az applikáció működjön számítógépen is, ne csak okostelefonon.
Bocsánat.
Ezért én mennyit kérhetek majd, Teddy?
Engem 5 percre kiraktatok egy lakatlan szigetre.
2 év, 4 hónap.
Várjál, amit az előbb itt felvázoltál, hogy te a Teddyvel valamit kitalálsz, és azt odaadod a Petinek, igen, meg visszaére. Én azért mondom, hogy ez korrupció, mert érzem, hogy ebből engem kihagytatok. Ennyi. Szóval itt azonnal, igen, megyek egy jelentelés.
Közvetítőnek nagyon szívesen.
20 milliós ruhákat kell venni az asszonynak, ugye az én feleségem magyar, talán én könyveket.
Vegyétek elő a telefonotokat.
Én előveszem, én könyveket szoktam venni. Ezt?
Igen.
Azt. Na és?
Én kint hagytam. Megint, igen, kihagytatok, korrupció.
Ez az. Igen.
Ízíts be a selfie kamerát.
Selfie kamerát?
Selfie kamerát, igen.
Igen, meg tudtam csinálni.
Jó, segítsek el, Renyosi bácsi.
Fordítsam át.
Igen.
Integessetek és köszönjetek Tibor Istvánnak.
Mert? Szia, Pista.
Szia, Pista. Isti. Szia, Isti.
Isti.
Digitális állampolgárság alkalmazásra, ugye, amit most már mindenhez használni kell, tehát hogyha te online akarsz intézni ügyeket, akkor ez leváltotta az ügyfélkaput.
Igen,
tehát
igen.
Orvosi adataidhoz is egyéb óva már csak ezzel férhetsz.
Na ez
hozzá
a bajom, hogy nem tudom megcsinálni. Hát nem ebből vagyok én a digitalizáció ellensége.
De most már meg csinálni, ugyanis eddig valami nehéz volt felregisztrálni rá. El kellett menni egy okmányirodába, hogy beizítsek a telefonodon. Vagy adtak neked egy csipkártyát, és azzal tudtál beregisztrálni, úgyhogy a telefonodhoz tartottad a csipkártyát. Most már ez sokkal egyszerűbb,
na,
mert szelfivel is lehet regisztrálni rá.
Ne idegesíts meg.
Tibor István cégétől megvették ehhez az alkalmazáshoz az arcfelismerő modult.
Na, hát igen, ez az arcfelismerő, tehát, modul, ez majd hasznos.
Jaj, ezt hallottam, ez ami majd az tüntetéseken is az arcokat meg fogja figyelni, nem? És küldi a 200 ezer forintos csekket.
Szerintem jogállomban élünk, és ilyen nem fordulhat elő Magyarországon, de Tibor Istvánnak van egy olyan alkalmazás.
Ja, és erre mondták, hogy, olyan... hogy a Tiborc, hogy ne idegeskedjenek, mert hogy 2021 óta ilyen programokat hord be az országba a Tiborc. Na, ez körülbelül olyan, mint azt mondanám a haveromnak, hogy hát ne idegeskedjél, hogy tegnap megdugtam a feleségedet, mert múlt héten is. Tehát nem kell idegeskedni, hát szörnyű, értem.
Elveszettem a fonalat, mint olyan én Naxosban vagy.
Már remélem, nem hagytad el az országot, Teddy, mert hogy törlászó...
Csak hogy itt ilyen gazdagokról beszéltünk.
Igen.
Azért az emberek sokkal szegényebben élnek neked, de van tapasztalatod, Délegyháza nem lók ki az emberek feneke a kelemmel.
Délegyházán nem, de azért az avasi lakótelepen.
Ott voltam a Délegyházán.
Hát ott azért békesség van.
Ott van a nudista strand, hogy ne lók neki az emberek feneke.
Hát kilóg a négyes tónál, igen.
És amíg csak a feneke lók.
Én léptem ott föl egyébként nudista esküvőn, az parádés volt. 60 ember nézett velem szembe, valakinek szét volt rakva a lába, valakinek nem. És én álltam előttük felöltözve. Az nagyon kemény volt. Beraktak minket, a Vida Peti barátommal voltam, és beraktak minket egy ilyen konténerbe, mert meglepetés vendég voltam. És ülünk ott bent, hát rögtön, ahogy rángzálták az ajtót, én már a reruxa mögül néztem kifele. Csak hát a legfiatalabb férfi annyi volt, mint Teddy, érted? A legvéknyabb úgy nézett ki, mint én, és hát a néni, meg, na, halkan mondom, bejött egy néni, olyan 70x, az összes ruha annyi volt rajta, hogy egy zöld szalag volt a derekára kötve, meg egy tanga gumipapucs. Megvan a jelenet? Ugye mi mindenfele néztünk a teljes vizet, nem láttátok a Horváth Béla mobiltelefonját? Nem, nem. És akkor kiment, és akkor mondja a Vida Pet, hogy hülyék vagyunk, azt kellett volna mondani, hogy beesett a hűtő alá, keresse meg. Nem, Délegyházán nincs olyan nagy baj, sőt, Dunavarsányban sincs olyan nagy baj, én úgy érzékelem, viszont azért az avasi lakótelepen már az, hogy bemásznak az erkélyre, és az 50 forintos palackokat ellopják az erkélyről, ott azért már mutatja, hogy az elszegényedés elindult dinamikusan.
De van egy katonai hírem, azt nagyon fel akarom olvasni.
Katonai hír, na, katonai, köszönöm, hír, úristen.
Na. Katona szeretet. Szóval, Tőle László, katonai identitásért felelős miniszteri biztos, már most imádom, a Hadtörténeti Múzeum parancsnoka mondta azt, hogy Ezek a férfiak, akiket itt mutogattam, és a Muhi csata egy nagyon apró része a magyar hadtörténelemnek. Ezek a férfiak nem azért haltak meg, hogy ti elmenjetek innét, ez a ti földetek, azért haltak meg, hogy a tiétek legyen. És hogyha valaki ezt a földet csak úgy elhagyja, az árulás. Ezt ilyen nagyon egyszerűen, nagyon nyersen megfogalmazva, mint öreg katona, kimerem jelenteni, akik elhagyják Magyarországot, külföldön telepednek le, árulást követnek el. Tiborcz István és Orbán Ráhel sóhajtott egyet, ezt már én teszem hozzá, marbellai kiruccanásuk közepette.
Engem az a szerencsejét, hogy Mirai Tibor és Faludi György is a barátjával fogadott, Mirai Tibor egyszer, Faludi György kétszer volt kénytelen elhagyni a hazáját, ő már a 30-as évek végén kiment, és amerikai katonaként tért először haza. Mirai Tibor az életével játszott volna, hogyha itt marad. Őt utána kivágták, a Csodacsatát ő írta, kivágták a film végéből, és a Csodacsatát újra forgatták, mert Puskás Ösi szerepelt benne, és leforgatták újra Hidegkuti Nándorral. Engem az a szerencsejét, hogy a 70-es, 80-as években 6 hónapot tölthettem Puskás Ösivel Madridban.
Ezt még sosem mondtad, Teddy. Ezt miért most kell megtudnom? Bocsánat, folytasd, ne áragj.
Kérlek szépen.
Dekázni tanított.
A Puskás Öcsről a Sugár András leadott egy filmet a Magyar Televízióban 70-es évek elején, hogy az öcsi nem emlékszik a 6-3-ra. Uh-huh. Én nagyon sokat ültem az öcsivel és az Összeihe Emillel együtt ezekbe a kafetériákba, ahol azzal szórakoztak, hogy mondtak egy évet, és a másiknak el kellett mondani a Honvéd Serdülő és Ifinek az összeállítását. Ennyit a Puskás Öcsiről. Ha kimentek csapatok átutazóban Madridba, kihozta őket a tranzitból, és megmutatta nekik a várost, mindenkit megajándékozott, tőlem állandóan Magyarországról kérdezgetett, és én hoztam haza, ezt tőle kaptam. Ez kérlek szépen a Puskás Öcsi lemeze, magyar nótákat énekel rajta, amit nem lehetett leadni Magyarországon, a nevét nem lehetett kiejteni a igen. Magyar Rádióban, és úgy csempésztük be a műsorba, hogy a Marton azt mondta egy úti műsorában, hogy Milánóban az Ócska piacon vette. Aha. Itt énekli a nótás kedvű volt az apám, amit a Bonc úgy fordított le, hogy portásképű volt az apám, átkutatott sok éjszakát. Azt szeretném mondani, hogy akik a Faludit, a Mirait, a Mirai volt egyébként az, aki azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, azt a Kádár ellopta tőle.
Hoppá! De
neki tulajdonították, ezt Mirai írta le a irodalmi újságban, mert több mint 20 évig szerkesztett Párizsba. Ezek az emberek kint nyomorogtak, és nagyobb magyarok voltak, mint az itthoniak. Tehát én azt mondom, hogy hazárulók azok a kormányok, akik ezeket az embereket kitagadták az országból, mert akkor Puskás Öcsit is tilos volt a nevét emlegetni. Tehát múzeumparancsnok úr egy kicsit gondolkodjon el azon, hogy ki a hazáról és ki nem, mert nem akkor tudom, még a Bartók Béla is az lesz.
Milyen kontextusban mondta ő ezt, hogy erről nincs semmi.
Lehet, hülyeséget hogy... nem kell kontextusban.
Hát jó, de tudod, elvitte a nemzeti hevület, hát most nem...
De és hiszen... mi az, hogy múzeumparancsnok?
Van ilyen, hát hat történeti múzeum volt,
az jó, a hat
történeti. Neki az ágyuknak parancsol, vagy mi?
Hát a portásoknak, takarítónőknek, meg ott van egy nagyon komoly gyűjtemény, vannak ott muzeológusok, a nehéz fegyvergyűjtemény az ott van Kecelen, a pintérműveknél, tehát van, amire kellene pénz, mert ugye ott állnak a puszta földön rozsdásodnak el a harckocsikát az embernek, a szíve keseredik, komolyan mondom.
Volt idő, amikor ezt törvénybe is iktatták.
Mit?
1879-ben hoztak egy törvényt a következő szöveggel, még egyszer mondom, 1879, azon magyar állampolgár, ki a magyar kormány vagy osztrák-magyar közös miniszterek megbízása nélkül, 10 évig megszakítás nélkül a magyar korona területének határain kívül tartózkodik, elveszíti magyar állampolgárságát. Akkor még nem volt visszamenőleges törvénykezés. Elkezdték számolni ezt a 10 évet 1879-től, és 1889-ben Kossuth elvesztette a magyar állampolgárságát.
Hoppári!
Emiatt Tisza Kálmán miniszterelnök benyújtotta lemondását. Nem tudom, hogy Kossuth az csak magyar állampolgárnak minősült, vagy csak osztrák-magyar állampolgárnak, vagy osztrák és magyar kettős
állampolgárnak. Egyáltalán voltak állampolgárok, hát állítólag még addig idejében sem volt útlevél.
Ha már gyerekek, hát akkor itt volt egy ilyen szépet futott Facebook poszt, Igen. Kezdem az idézetet. Ha Magyar Péter nyer, akkor diszidálok. Nem akarok nagy nevekkel dobálózni. Egykor Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos is elmenekültek Rákóczi Törökországba, Kossuth Olaszországba. A komoly emberek mindig úgy érezték, el kell menniük az elnyomás elől. Ha ők erre kényszerültek, akkor talán én is. Persze szimbolikus értelemben mondtam, én nem hagyom itt a családomat, az unokáimat és Lázár Jánost sem. Nincs ilyen szándékom. Hogy mit üzenek a fiataloknak? Tartsák be a játékszabályokat, amelyeket 1100 éve öröklünk az őseinktől, és amit Lázár János az ő csodálatos genetikájával őriz. Mindenkit üdvözlök innen a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriájáról. Írja a Havas Henrik a Facebookon, és szerintem az utolsó mondatban a kulcs.
Mit nevetsz? Többen felhívtak engem, hogy mi történt a Henrikkel, és gyorsan megnéztem a hírkeresőbe. Most van, aki nem olvassa végig, csak a hírkeresőbe tájékozódik. Egy párat felolvasok. Igen. Elszakadt a cél a Havas Henriknél, ha Magyar Péter nyer, akkor diszidálok, Mandiner. Havas Henrik sok volt a követőit, ha Magyar Péter nyer, akkor diszidálok, Propeller. Havas Henrik elhagyja az országot, ha Magyar Péter nyer, Blik. Havas Henrik, ha Magyar Péter nyer, akkor diszidálok. Az egykori tévés újságíró elég zavaros, feltetlen ironikus posztot közölt a Facebookon, ezt legalább hozzáteszi a HVG. Az ATV azt mondja, Havas Henrik a pszichiátriáról jelentkezett be, és Lázár Jánosról tett döbbenetes kijelentést. Utána felhívtam a Havas Henriket, és mondtam, hogy én a Újlipótmező telefonközpontosa vagyok, és kapcsolhatom a Farkas Ázit irodát, és elkezdett röhögni. Nem tudsz olyan hülyeséget mondani, vagy olyan paródiát csinálni. Mi nagyon sokat játszottuk ezt az átkosba, hogy ha baj volt belőle, azt mondtuk, hogy csak vicceltünk, pedig véresen komolyan gondoltuk, vagy fordítva. Nálad nem volt ilyen, hogy mondta egy hülyeséget, és lábra kelt, és valósága változott?
Lehetséges, hogy igen, de én most is elmondom, egy podcastba hallgattam egy kormány által finanszírozott tudományos kutatóintézetnek az igazgatója beszélt arról, hogy a Magyarországon lévő nyugat-európai vállalatok igazgatóival csináltak felmérést, hogy mi a legnagyobb probléma a magyar munkavállalókkal, és azt mondta ez a felmérő igazgató, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a magyar munkavállalók közel 50%-a funkcionális analfabéta. Tudnak olvasni, de nem értik, hogy mit olvastak. Na most azért nézem itt a számítógépeden, hogy az legalább 1, 2, 3, ez egy 8 sor. 8 sort már a mai világban nem tudnak értelmezni egész egyszerűen az emberek. Nem értik meg. Én feleségem pont ezzel foglalkozik, olyan olvasás népszerűsítéssel. Szerencsétlen, ő ezt el tudja mondani, nem értik meg az emberek. Ráadásul az agy egészen másképp fogadja be a könyvnyomtatott szöveget és a képernyőn lévő szöveget, ebben most én nem megyek bele, mert nem értek hozzá, de még egyszer mondom, funkcionális analfabéták, mielőtt a kommentek ide fognak jönni, mert amikor én ezt elmondtam egy másik rádióműsorról, odaírták, nálunk mindenki tud olvasni. Igen, mindenki tud olvasni, csak nem tudják értelmezni, hogy mit írtak le. Na ez történt itt, hogy az utolsó egy mondatban van a lényeg elásva, hogy ez egy poén. De nem esik le nekik.
Ezt azért hoztam szóba, mert életem tragédia volt, amikor írtam egy cikket
a Puskás lemezt?
Igen.
Csak hogy valaki hallgatja.
Igen, bocsánat, tehát a Puskás lemez felemelem a rádió hallgatóknak. Igen, azért bosszantom őket, hogy nézzék meg.
Jó, van ez a mondás, hogy a rádióban élő arcod van.
Igen, hogy a YouTube-on is nézzék meg a műsort, hogy akkor azt írtam, mert egymás után kötöttek bele az emigránsokba is, és volt egy rovatunk a Népszabadságban, és azt írtam, hogy mindenki menjen a francba, a Kossuth Lajos, meg mindenki, a Puskás öcsi, meg felsoroltam a Teller Edit, meg mindenkit, a legnagyobb magyarokat, akik elmentek innen. És a Csurka bemesélte, aki akkor sokat járt a Puskással, hogy én ezt komolyan gondoltam, és az öcsiék nem csak velem, hanem a szenyórával, a spanyol nénikémmel nem álltak szóba évekig, meg komolyan vették ezt a dolgot, mert nem olvasták a cikket, és elhitték, amit a Csurk állított. Tehát azóta nagyon óvatosan viccelek.
Benedek, benned bízom, mert én akkor most funkcionális diszkalkuliás leszek. Figyelj, sok szám lesz ebben, de az előbbi korrupciógyanús dologán meggyőztél. 3,4%-ról 2,5%-ra módosította a kormány a várható GDP növekedést. A lefaragást Nagy Márton jelentette be, aki 2026-ra már 4,1%, 2027-re 3,9%, az azt követő két évben 4,1%-os növekedést vár, és az idei negyedik negyedévben már megközelítheti a 4%-ot. Az idei infláció 4,5% lehet, arra annó 3,2%-ot jósoltak.
Snapszer.
Taps.
Decemberben ugye győzelmet hirdetett az infláció fölött. Elmondta, hogy garantálja, hogy ez 3% alatt fog maradni. Már januárban és februárban nem volt 3% alatt, majd ezek után azt mondta, hogy a piac és a kormány várakozásánál is magasabb lett az infláció, ami meglepetés infláció. Tehát ő a miniszter, és ő mondja, hogy meglepetés infláció, de most a fideszes kormánytagoknak a számolási képességéről talán mindent elmond az, hogy nagyon rég, 12-ben egy fideszes képviselő, aki bizottsági tag is volt, azt mondta, hogy a gazdasági növekedés, akkor is növekedés, ha történetesen negatív.
A negatív növekedés is növekedés.
Növekedés vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta, gondolta a gazdaság.
Ahogy a Müller Péter Kossuth Díjas talszöveg író írta, lefele felépülés.
Nem tudom, de én szeretném megkérni Nagy Mártont, hogy legközelebb jöjjön levelem a boltba, amikor lemegyek venni egy kiló krumplit, meg egy tejfölt, hogy...
Kiló krumplit kapsz majd, ne viccelj.
Nem az a baj, hanem majd jöjjön oda mellém, és magyarázza el a kasszásnak, hogyha ez többe kerül ma, mint tegnap, és nálam nincs annyi pénz, akkor azért adja oda nekem.
De a kiskereskedő hibás...
Természetesen, főleg az 1 milliárd forint forgalom.
Itt jelezném, most megnéztem, a most a deviza 1 euró ebben a pillanatban 408,9, tehát 409.
268.
Mi az a 268?
Annyi volt az euró árfolyam, amikor 2010-ben kormányra került.
Értem, most 409, ha a kezedbe veszed, meg a még a kis költségek, lesz az 410 is tulajdonképpen.
Ezekkel a számokkal nagyon lehet bűvészkedni. Az első feladatom az volt a beruházási bankban 1969-ben, hogy akkor 500 milliárd volt a következő 5 éves terv beruházási előirányzata, hogy nyomozzam ki, mert ez a szám röpködött a beruházási bank, a tervgazdasági intézet, a tervhivatal, a Nemzeti Bank és a pénzügyminisztérium között. És az elnök helyettes megbízott, hogy ki kire hivatkozik, hogy ki találta
ki. A vírusgazda.
Igen, és össze-vissza rohangáltam, mint most, hogy a száj és körönfájást Brüsszel szabadította ránk, hogy mi ez az 500, és mentem mindenhova, és mindenki a másikra hivatkozott. És eljutottam a tervgazdasági intézetbe, Berend Iván volt, nem a Fekete Gyémántokból, csak attól lett Berendté Iván más nevű, ő volt ott a vezető, és utasított egy brigádhoz, akik ezt kidolgozták, és a brigáddal leültem sörözni.
Rosszumol a team.
Team, egy team. Akkor még nem használtuk ezt a szót 1969-ben. És azt mondták, hogy ezt a Lajos dolgozott rajta a legtöbbet, és leültem a Lajossal, aki alig pár éve volt idősebb. Na, és kérdeztem, utána én telmatematikára képeztek ki, tehát matematikai, mindenféle függvények, stb., hogy ez hogy jött ki? És azt mondja, hát 460-480 gondoltam, nem kerekszám az 520-50-es sok, ez tetszeni fog nekik, legyen 500. Istenik. És ezt ragozta végig a központi bizottságtól, a politikai bizottságtól kezdve mindenki.
Igen. Mennyi? 30. Igen. Mi 30? Mi mennyi?
Ennyit ezekről a tudományos számokról.
Bátor dolog volt azért megnézned, hogy most 408,9 az euró, mert hogy ma csütörtök van, amikor felveszünk ezt az adást.
A körúton Abdullahnál.
Csütörtök van, amikor ezt hallani fogják az emberek, akkor vagy szombat, vagy vasárnap lesz, vagy a YouTube-on, meg bármikor, szóval addig még bármilyen ingadozás lehet.
Jó, csak, szóval nem csak azt mondom, hogy fölfelé. Ez is volt egy szép beesés, akkor én reménykedtem, hogy akkor most megindul a gazdaság jó irányba, mert hát lement az euró, de hát kiderült, hogy ez csak a Trumpnak a lelkesedés volt, hogy na majd akkor itt új seprő, jó seper, hát...
Láttad az új bevándorlási szabályokat Amerikába?
Nem, mert... Nem.
Szerinted a Kolumbusz Kristóf be tudna most jutni Amerikába?
De hát ő lehet, mert ő az Európai Unióból jött, ugye, mert hát olasz, ugye, mi volt? Hát ő olasz?
Olasz
volt, de a spanyol királyi küldte oda. Hát, nem biztos.
Matolcsinak van ebben némi szerepe, és csak ugye a hócipőről is esik szó. A múltkori számba az volt a 8. szám, a 8. oldalon egy 8-odas összeállítás volt a Matolcsi klánról, most folytattuk egy 6-odassal, és még 8-oldalas, és még 8. szám.
Soha nem ismerték el hivatalosan, de nem volt 8-as számú parkolóhely a Nemzeti Bank parkolójában, az első emeleten nem volt 8-as számú iroda, volt olyan jelentés, amit úgy tettek elé, hogy nem volt benne 8. oldal, a 7. a 9. követte, és még 6 ilyen legendát tudnék elsorolni, állítólag Matolcsi György betegesen fél a 8-as számtól,
és
mindenhol kerüli.
Ne. De hát ez egy diplomás ember, nem? Hát.
Nekem megerősítették belső emberek, akik ott dolgoznak, röhögve, hogy igaz.
Hát akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről a 408,9-es euró áron
408,8.
El tudunk-e mozdulni, úgyhogy igen. Aki ezt szombaton vagy vasárnap hallgatja ezt az adást, az csekkolja le, hogy mennyit változott azóta, aki pedig a YouTube-on nézi, játsszunk egyet, írja le kommentben, hogy mennyi lett az euró.
Búcsúzzak el a Pétertől, hogy azt kívánom neked, mert nagyon sikeres vagy, és nagyon büszke vagyok rád, és nagyon örülök minden dolognak, ami veled kapcsolatos, hogy legyen olyan sikered, mint amit Miskolcon láttam egy plakátot, ez életem legszebb plakátja, na, a Postás Művelődési Ház előtt, hogy Kós János nagy sikerű szovjet turnéja előtt utoljára Magyarországon.
Jó,
így hirdett a következő műsorodat.
Jó, most képzeljétek el, léptem föl Orosházán, és egy 53 éves plakát van kitéve az öltözőben, és ki is vittem a közönségnek, megmutattam egy 53 éves plakát. Megmondom, megkönnyeztem, hogy hát nézzétek meg, hogy azért nincsen vége a világnak. Akkor én meg is mutattam, sőt ki is tettem az Instagram oldalamra, Hofi Géza, a Sirius együttes, és Kovács Kati. Valahogy úgy éreztem, hogy tudod, hogy nincs vége a világnak, mert 52 éve ott volt a Hofi, meg a Sirius együttes, és a plakát még mindig színes, és hogy a orosháziak, a művelődési ház vezetője, vagy valaki ad rá. Ez egy érték. Na, ez egy érték. Egy 52 éves plakát úgy van.
De ránk nem kell majd 62 vagy 52 évet várni, egyiket sem, ugyanis két hét múlva újra tele lesz a hócipőnk. Farkasházi Tivadar, Farkasházi Benedek és Aranyosi Péter.
Köszönjük
szépen. A műsorvezető pedig Penke Bence. Viszont hallásra, vigyázzanak magukra.